Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Elizabeth Barrett Browningtól való ez az idézet, így szól. A földön árad a menny, és minden bokor Isten jelenlététől lángol. De saruját csak az veszi le, aki látni is képes. A többiek csak csellengenek csöndben, s csipkét csipegetnek. Dicsérjük Istent a 226. énekünknek az első három verszakával, foglaljunk helyet nyugodtan. A 226. énekünk első három verszakát énekeljük, tehát Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Imádkozzunk. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, jobban nem is tudnám megfogalmazni, hogy énekeltük is azt, ami bennünk van, Urunk. Köszönjük, hogy most jöhetünk eléd, téged dicsőíteni, magasztalni. Köszönjük, hogy csöndben lehetünk előtted, rád figyelhetünk. Köszönjük, hogy ennek a napnak most ez egy fontos órája lehet számunkra, amire időt szakítunk, más dolgainkat félretéve. Köszönjük, hogy fontossá teszed számunkra azt, hogy testvéri közösségben készüljünk az ünnep közelettére, és hálásak vagyunk azért, hogy várhatunk téged, és hogy reménykedő szívet szeretnél nekünk adni. Urunk, köszönjük, hogy élteted bennünk ezt a reménységet, hiszen amikor a világra nézünk, vagy a saját életünkre, körülményeinkre, hazánkra, a különböző világméretű eseményekre, jelenségekre tekintünk, akkor olyan sokszor kimegy belőlünk a reménység. Olyan sokszor el tudunk bátortalanodni. Elveszítjük a fonalat, elveszítjük a reménységet, és olyan nagy szükségünk van arra, hogy te megújítsd ezt a reményt a szívünkben. Ezért is vagyunk most együtt, hogy igédet hallgassuk, és hogy a te lelked megmozdítson bennünket, amikor az igéd megszólal közöttünk, hogy tudjunk újra reménykedni. Hogy újra rá tudjunk nézni az életünk dolgaira egy másik nézőpontból. Nem emberi szemmel, nem emberi ésszel, emberi észjárással, földhöz ragadt módon, hanem úgy, ahogyan te engeded látni az életet, a világot és az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy tanítottál bennünket tegnap este is Zákeus történetén keresztül, és kérünk, hogy most vezess tovább bennünket, amikor folytatjuk az ige körüli gondolkodásunkat, és engedd, hogy mindannyian személyesen kaphassunk üzenetet tőled. Ámen. Isten igéjét ma este is, Lukács evangélium a 19. részéből olvasom az első 10 igeversből. Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vad fügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgulódtak, és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek veletek. Jó volt tegnap is találkozni és Isten igére figyelni, és jó, hogy most tovább tudjuk együtt folytatni az ige magyarázatát. És reménység szerint mindannyian az Isten lelke által tudunk bekapcsolódni ebbe a történetbe. Még ha elsőre távolinak is és furcsának is tűnik, hogy belehelyezkedjünk egy vámszedőnek az életébe, 2000 évvel ezelőtt élt vámszedő életébe, de Isten lelke ezt a csodát is meg tudja tenni velünk. A mai alkalomnak az a címe, hogy csaló vagy szent? Egy kérdés. És az egész sorozatnak pedig talán emlékeztek az a címe, hogy a kis ember és a hatalmas Isten. És tegnap, csak hogy egy kis ismétléssel kezdjük, tegnap arról beszélgettünk, a történetet olvasva, hogy Jézus áthalad Jerikón, és először arról beszélgettünk, hogy mit is jelent ez az áthaladás általános értelemben, mit jelent az, hogy az ember is áthalad az életen, és néha nagyon felszínesen halad át az életen, mit jelent ez az áthaladás ránk nézve. És azt is vizsgáltuk, hogy mit látunk a történetben, hogy Jézus átmegy Jerikón, és vannak, akik nem vesznek róla tudomást, és van valaki Zákeus személyében, aki viszont nagyon is tudomást vesz róla, sőt, aktív módon keresi Jézussal a kapcsolatot. És mindegyik üzenetben azt próbáltuk keresni, hogy hogyan jelenik meg a mi kicsinségünk, és hogyan látjuk Jézusnak a nagyságát, hogyan találkozik ez a kettő egymással. Ma pedig Zákeus személye lesz a fókuszban, és rajta keresztül természetesen Jézus Krisztusnak a személye, ahogyan ő megtalálja ezt a vámszedőt, Zákeust. Három kérdésre igyekszünk választ találni ma este. Az első kérdésünk, hogy kinek látták az emberek Zákeust? Tehát amikor ránéztek Zákeus életére, amikor meglátták őt, megpillantották őt, amikor kifizették neki a vámszedő asztalnál a vámot, akkor mit láttak belőle? Ki volt számukra Zákeus? A második kérdés, hogy kinek látta Zákeus saját magát? És végül a legfontosabb kérdés, hogy kinek látta Jézus Zákeust, és kinek lát, és hogyan lát bennünket. Mert végül is ez a lényege a ma esténknek is, hogy ne csak Zákeusról beszéljünk, hanem hogy egészen személyesen meglássuk magunkat a történetben, a Jézussal való kapcsolatunkban. Kik vagyunk mi valójában? Mi határozza meg az identitásunkat? Kezdjük tehát azzal, hogy kinek látták az emberek Zákeust. Zákeus, ahogy már tegnap is említettük meg, hogy olvassuk a történetben, fő vámszedő volt Jerikóban, ami egyfelől egy hatalmas karrier lehetőség volt, tehát egész biztosan egy csúcskarrier bizonyos értelemben az embernek, hogyha gyorsan meg akar gazdagodni, ha gyorsan befolyással akar szert tenni, és bizonyos emberekkel gyorsan kapcsolatot akar kiépíteni. Tehát egy gyors karrier lehetőség. Másfelől viszont, és ezt nagyon megrázó látni, és érzékelni a történetben, másfelől egy végtelenül szomorú és magányos élethez vezet, hogyha az ember fővámszedő, nem csak Jerikóban, hanem bárhol máshol. És ez rögtön elénk hozza ugyanazt a kérdést, amit tegnap is vizsgáltunk, a nagyságnak meg a kicsinségnek a kérdését. Nagyszerű karrier lehetőség, ez a nagyság, és a végtelenül egyedül maradó, boldogtalan, szívű és hiányérzettel élő ember, ez a kicsinség. Nagyság, kicsinség, melyiket választja Zákeus? Hogy ezt jobban értsük, egy picit mélyedjünk el abba, hogy mit is jelentett fővámszedőnek lenni ebben a korban, Jerikóban. Ez a város nagyon sok fontos, vagy több fontos kereskedelmi útvonalnak a meccéspontjában feküdt, és mint ilyen nagyszerű lehetőség volt arra, hogy ha az ember vámszedő, akkor jól megszedje magát. Hiszen rengeteg áru áramlott át, egy stratégiai fontosságú város volt Jerikó, egy fényes, pompás, kellemes fekvésű város, és sok kereskedő átment ezen a városon, nyilvánvalóan rengeteg vámot be lehetett szedni. Ráadásul tudjuk, hogy a vámszedőket a római hatalom alkalmazta, tehát tulajdonképpen kiszervezte azt a feladatot, például Zákeusnak, a vámszedőnek, hogy ő szedje be a vámot helyettük, ő jön ott az asztalnál, szedje be az adót, a vámot, és azt adja tovább nekik, és ezt nyilván bizonyos értelemben tisztességesen meg is tette Zákeus, csak hogy a vámszedőkről lehet azt is tudni, hogy saját zsebre is dolgoztak, tehát többet vettek el az emberektől, mint amennyit kellett volna, így tudtak nagyon gyorsan meggazdagodni. Nyilván voltak a háttérben titkos megállapodások, vagy mondjuk, hogy a római hatalom szemet hunyta fölött a tevékenység fölött, de hát akkoriban nem voltak olyan agilis oknyomozó riporterek, mint manapság, tehát nem tették ezt közszemlére, de nyilvánvalóan mindenki tudta, sejtette, hogy mi folyik itt a háttérben, és ezt nem nézték jó szemmel. És ennek következtében, és ez a lényeg, ami miatt mindezt elmondtam, kettős szégyennel vagy utálattal kellett szembenéznie Zákeusnak, mint fővámszedőnek. Egyszer azért, mert jogtalanul és pimaszul szerzett pénzt az emberektől, tehát megkárosította őket, csaló volt gyakorlatilag. Másfelől pedig azért utálták őt, és ezzel kellett szembenéznie, mert kollaborált a római hatalommal. És hogyha mindezt összegezzük, akkor azt fogjuk látni, hogy arra a kérdésre ez a válasz, hogy kinek látták az emberek Zákeust, egyrészt csalónak erkölcsi értelemben, másrészt tisztátalannak vallási kultikus értelemben, aki be se teheti a lábát az Isten szín elé, azért, ahogyan él, és nem utolsó sorban hazaárulónak. De ha csak az egyiket vennénk, vagy bármelyiket kiválasztanak a három közül, már az önmagában is egy óriási teher, és okot ad az utálatra, de nála ez mind a három együtt állt. És majd mindjárt megnézzük, hogy mindez hogyan hatott Zákeusra, mi az, ami ebből lejött neki, mit érzékelhetett ebből, és hogyan formálta ez a saját magáról kialakított képet. De most egy pillanatra itt álljunk meg, hogy személyesen is tudjunk mindehez kapcsolódni. És vigyük át a kérdést a magunk életére, hogy azt kérdeztük, hogy kinek látták az emberek Zákeust. Én meg azt kérdezem most az igét olvasva veletek együtt, magamtól is, tőletek is, hogy kinek látnak téged az emberek? Hogyan látják az életedet? Mi az, amit érzékelnek belőle? És persze mondhatod rögtön védekezve, hogy magadban, zsigerből, hogy én nem vagyok vámszedő, nekem nincs ilyen rossz dolgom, rám nem néznek fel de szemmel az emberek, engem nem ítélnek el erkölcsileg, vallásilag, nem gondolják, hogy hazaáruló lennék, én nem vagyok ilyen rossz helyzetben. De ne kezdjünk el rögtön mentegetőzni fejben, szívben, hanem vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Kinek látnak minket az emberek? Kinek látnak téged az emberek? Csak három megközelítést hadd hozzak, három sémát, ahogyan közelíthet egyik ember a másikhoz. És talán ti is érzékelitek ezt néha napján. Az egyik egy felszínes, egy egyszerűsítő látás. Talán emlékeztek, hogy tegnap éppen erről beszéltünk, hogy az áthaladás az életen, az okoz egyfajta felszínességet az embereknek a látásmódjában. És abban is, ahogyan a másik emberre tekintenek, okozhat egy ilyen felszínességet, egy ilyen áthaladást. Tehát az első megközelítés, az első séma, ez a felszínes, egyszerűsítő látás. Például csak azt látják benned, hogy mi a foglalkozásod. Találkoztatok már ezzel? Hogy annyira egyszerű a másikat az alapján látni, hogy mi a foglalkozása. Hogy én rád nézek és azt mondom, hogy oké, te egy orvos vagy, te egy ápoló vagy, te egy tanár vagy, te egy bolti eladó vagy. Te egy lelkész vagy, te egy buszsofőr vagy, te egy kétkezi munkás vagy, egy vállalkozó, és rögtön tudom, hogy oké, akkor te ez vagy. Tehát számomra ez egy egyszerűsítés, hogy nem gondolok bele, hogy egyébként mi a történeted, honnan jöttél, mi mindenem mentél keresztül, hanem számomra te ez vagy, amivel foglalkozol. Vagy számomra az vagy, ami a társadalmi státuszod, vagy éppen a családi helyzetet. Te egy családapa vagy, családanya, férj vagy, feleség vagy, vagy elvált vagy, özvegy vagy, egy nagymama vagy, aki magányosan élsz. Tehát ez is egy ilyen egyszerűsítő látásmód is. És egyszerűbb így látnom téged, mint hogy belegondoljak, hogy egyébként milyen mélységeken mész keresztül, vagy milyen örömeid vannak. Egy egyszerűsítő látásmód az is, ami a szem számára nyilvánvaló. Hogy nézel ki, hogy milyen ruházatod van, mi az, amit mutatsz magadról, fiatalabbak vagy középkorúbbak, akik használnak ilyen platformokat, mi az, amit kiteszel magadról a Facebookra, amit szeretnél, hogy lássanak rólad. Van egy ismerősöm, illetve több is, akik nagyon szeretik kitenni a Facebookra, hogyha sütnek egy finom tortát. És azt várják, hogy az emberek elárasszák lájkokkal őket. Most senki ne érezze rosszul magát, ha ugyanezt csinálja. Nem azért mondom, csak hogy ez érdekes jelenség. Hogy várjuk azt, hogy az emberek visszajelzést adjanak nekünk, mert hogy ezt tudjuk magunkból mutatni. De egyébként, és ez már egy nehezebb terület, hadd mondjam ezt is, hogy a vallás területén, az egyház, a hit területén is meg lehet ezt tenni, hogy ami kívülről látszik. azt próbáljuk előtérbe helyezni. Szóval az első, ez a felszínes egyszerűsítő látás, ami elsőre megragadja a figyelmünket. Aztán van egy másik séma, az a félreismerés. Ez lehet pozitív és negatív. Akár pozitívan ismerek félre valakit, akár negatívan, hogy felnagyítom a másiknak a jó vagy a rossz tulajdonságait. Azt mondom róla, hogy ő ilyen. És közben az a másik azt mondja, hogy de én nem ilyen vagyok. Engem félreismertek. Valami gesztusom, megnyilvánulásom alapján engem ilyennek látnak, de én egyébként nem ilyen vagyok. Sokkal több vagyok ennél, vagy más vagyok, vagy lehet, hogy még rosszabb vagyok, mint amit gondolnak rólam, vagy jobb vagyok. Tehát értitek, nagyon sokféleképpen félre lehet ismerni a másikat. És megint itt is hadd hozzam a hitnek, az egyháznak, a gyülekezetnek a területét, senki ne bántódjon meg ezen, egy kicsit keményebben fogalmazok, de annyira könnyen tudunk szép képet mutatni magunkról és a családunkról, amikor eljövünk a templomba. Én sokszor találkoztam már ezzel, meg volt, aki ezt el is mondta nekem, hogy ő küzd ezzel, hogy eljövünk a templomba családként, beülünk, elfoglunk egy egész pacsort, és mindenki látja rólunk, hogy milyen boldog és hívő család vagyunk. És aztán azt senki nem tudja, hogy egyébként hogy jöttünk el otthonról, milyen veszekedés volt, és amikor hazamegyünk, hogyan fogjuk ezt folytatni. Értitek, hogy hogyan lehet egymást félreismerni, ez a másik sémánk, hogy mit látunk egymásból. És a harmadik talán legdurvább, vagy legmélyebb, ez a beskatujázás. Ugye Zákeussal kapcsolatban olyan egyszerű dolga volt mindenkinek, mert ránéztek és mondták, hogy ő a fő vámszedő, tehát itt nincs tovább magyarázni való. Ő be van téve ebbe a skatujába, ebbe a dobozba, hogy nem kell magyarázni semmit. Mi tudjuk, hogy ő milyen. Pontosan tudjuk, hogy ő ebbe a skatujába való. De figyeljétek meg, hogy a mi világunkban, a mai korban is megvannak ezek a skatuják, csak a legegyszerűbbeket mondom, hogy mennyire egyszerű beskatujázni valakit, és azt mondaná, hogy ő egy jobboldali, ő egy baloldali, ő egy konzervatív, ő egy liberális, vagy vallási kegyességi értelemben, ő BSS, ő karizmatikus, ő liberális, ő tradicionális vallásgyakorló. De ugyanígy az erkölcsi, az életviteli dolgokra is lehet mondani, ő egy alkoholista. És betettem ebbe a skatujába, és innentől kezdve, amikor eszembe jut, amikor ránézek, akkor csak ez jut róla eszembe, ez a skatuja. És az a durva, hogy nagyon nehéz ezekből a skatujákból kikászálódni. Van a gyülekezetünkben egy idősebb testvér, aki jó 30-40 évvel ezelőtt masszív alkoholista volt, nem mulasztotta el munka után a kocsma látogatást, aztán megtért, megtisztult, letette az italt, és megszabadult. De van olyan Pestidek úton, sőt a gyülekezetünkben is, aki mai napig is, ha fölmerül, hogy ő bizonságot tesz, vagy mond valamit erről, azt mondja, hogy ó, nekem ne beszéljen ez az ember, ne beszéljen nekem ez az alkoholista, ismerem őt. Mert betettem ebbe a skatujába, és nem tud ebből kijönni, pedig már kicserélte az életét Jézus. Szóval ott vannak ezek a skatujáink, és borzasztó nehéz ezekből kijönni, és borzasztó nehéz lehetett Zákeusnak is ezzel a skatujával együtt élni, hogy ő a fővámszedő, ezzel a leegyszerűsítő bélyeggel. És azért is nehéz ez, mert amikor ilyen bélyegekkel, skatujákkal találkozunk, ha valaki rólunk mondja ezt, vagy gondolja ezt, akkor kétféle szélsőséges reakciónk lehet erre. Az egyik, hogy lázadunk ezzel ellen, és tüskések leszünk, és belekötünk mindenkibe emiatt. A másik pedig, hogy megpróbálunk idomulni az elvárásokhoz, és hogy ha már ezt gondolják rólam, akkor megpróbálok ehhez idomulni. Felveszem ezt a játékot, és megpróbálok olyan lenni, ahogyan engem látnak, és belemegyek ebbe, közben tudom, hogy én nem ilyen vagyok. Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy nem könnyű Zákeusnak lenni. Nem könnyű embernek lenni, azért mert véleményt alkotunk egymásról. Kinek látták az emberek Zákeust? A második kérdésünk, hogy vajon kinek látta magát maga Zákeus? Nem kérdés, hogy egy-egy őszinte pillanatában, és ez talán a történetből is, a gesztusaiból, a törekvéseiből is kiderül, egy-egy őszinte pillanatában, amikor kicsit távolabbra fókuszált, mint a pénzes zsákjai, és a fényes pénzgyűjtő karrierje, amikor túllátott az üzleti sikerein, akkor összeszorult Zákeusnak a szíve, és a ránehezedett valami végtelen súllyal az, hogy ő gyakorlatilag egyedül maradt ebben az életben. Vannak körülött emberek, vannak az ügyfelek, akik jönnek és kifizetik a vámot, és szúró szemmel néznek rá. Vannak az üzleti partnerei, a rómaiaknak az üzletkötői, vagy a partnerei, akik jönnek hozzá, és elkérik tőle, amit beszedett. Lehet, hogy vannak vámszedő társai, akikkel még azért néha beszélget, de valójában nagyon egyedül maradt ebben a világban, és ennek a hiányérzete nagyon fájóan ott van benne, ennek a belső békétlensége, ennek a sebzettsége nagyon fájdalmas teherként nehezedik a szívére, az életére. De hogyan tudunk mi mindehhez kapcsolódni, amikor azt a kérdést feszegetjük, hogy hogyan nézett magára Zákeus, mit gondolt magáról? Hiszen, ahogy az előbb is megállapítottuk, mi nem vagyunk utált, megvetett vámszedők, tehát kicsit olyan távolinak tűnik Zákeus élete. De figyeljetek, ami zákeusságunk, ha mondhatom így, bár kevésbé látványos, mint a mai történetünk főszereplőjé, de mégis ugyanaz. Ami zákeusságunk lényege, az tökéletesen ugyanaz, mint ami Zákeust is jellemzi. Őt mindenki látta, őről a mindenki tudta, hogy kicsoda, mindenki tudta, hogy ő fővámszedő, megvetett és hazaáruló, és elveszi a pénzünket, és ő is tudta mindezt magáról, és ez formálta az én képét, az önmagáról alkotott képét, de igazából mindannyian ez a kicsi Zákeus vagyunk. Ez a szívében is kicsi, termetében is kicsi, önbecsülésében is kicsi ember, ez vagyunk mi is. Ez Zákeus. Egészen addig, és ez nagyon fontos, fordulópontjának a történetnek, egészen addig ez a kicsi Zákeus vagyunk, amíg nem találkozunk szív szerint Jézus Krisztussal, a hatalmas erejű megváltóval. Figyeljétek meg, és gondolkozzatok el ezen velem együtt, hogy mennyi mindent gondolunk mi magunkról. Ugye az előbb azt vizsgáltuk, hogy mit gondolnak mások rólunk. De nekünk is megvannak a sémáink, nekünk is megvannak a gondolataink saját magunkról, hogy mit gondolok én saját magamról. És talán a legjellemzőbb, ami sokaknak ilyenkor beugrik, hogy én alapvetően egy jó ember vagyok. Ez egy olyan nagyon általános megközelítés, de higgyétek el, hogy nagyon sokszor jellemez bennünket. Én alapvetően jó ember vagyok. Én az én identitásom lényeg az, hogy én egy végsősoron én egy jó ember vagyok. Tehát ha Isten letekint a mennyből, és végignéz a kínálaton, akkor megakad rajtam a szeme, és azt fogja mondani, hogy na azért rá büszke vagyok. Ő egy jó emberem. Jó, hogy oda küldtem a többiek közé. Kiviláglik közülük. És néha szembesültem már ezzel, amikor szóba került bibliaórákon, beszélgetéseken az, hogy mit is jelent a személyes bűnbánat, és milyen terheket, bűnöket kéne letenni, hogy voltak néhányan, akik lázasan törték a fejüket, és nem tudtak egyetlen hibát vagy bűnt se felsorolni a saját életükből. Mert végső soron jó embernek tartják magukat, tartjuk magunkat. Vagy lehet, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy én egy sikeres, sok mindenre büszke, elismert, vonzó egyéniség vagyok, szép vagyok, jól nézek ki, szívesen jönnek hozzám az emberek, jó velem beszélgetni, lehet, hogy valaki ezt gondolja magáról, és ez határozza meg az identitását. Vagy lehet, hogy valaki azt gondolja magáról, hogy én engem az jellemez, hogy nekem nagy hitem van. Én vagyok a családban, én vagyok a gyülekezetben a nagy hitű ember. Bezzeg mások. Itt van a járvány, itt vannak a nehézségek, halálesetek, többiek mind összeomlanak, bezzeg én. Én tartom magam, mert én a nagy hitű ember vagyok. Én vagyok az az ember, akire mindig lehet számítani, ki mindig imádkozom másokért. Én a végsőkig ki fogok tartani. Uram, rám számíthatsz. Mintha csak Pétert hallanák, ugye? De nem csak pozitív értelemben gondolunk magunkról dolgokat, hanem negatív értelemben is. Lehet, hogyha valaki arra gondol, hogy mit is mondok én magamról, mit gondolok magamról, akkor az első, ami beugrik neki, hogy milyen bűnöket követtem el. Akár csak ma. Milyen bűneim vannak a múltban. Milyen bukásaim voltak. Milyen vállalhatatlan tettei vannak az életemnek. Kereszténynek vallom magamat, és ugyanakkor tele van az életem vállalhatatlan dolgokkal. És lehet, hogy ez az első, ami eszembe jut, hogyha megkérdezi valaki, hogy te mit gondolsz magadról. A mélységeim, a próbáim, a nagyon kemény próbatételeim, a kísértéseim, a visszatérő mélységeim, a félelmeim. Azok a bűnök, amik egyszer nem összeegyeztethetők a hitemmel, a kereszténységemmel. De én ilyenek látom magamat, hogy próbálkozom, Uram, te látod, de újra meg újra elbukok. És szándékosan mondtam pozitív meg negatív példákat is, mert azt látom, hogy sok esetben nagyon szélsőségesek tudunk ebben lenni. Vagy csak a jó dolgokat emeljük ki az életünkben, és azt mondjuk, hogy azért mi elég jók vagyunk, vagy pedig nagyon-nagyon leértékeljük magunkat. És tudjuk, hogy Isten szeret, meg hirdetjük, meg énekeljük, mert annyiszor elmondtuk már, de valahogy mégis ott motoszkál bennünk, hogy nem vagyunk elég jók. Nem vagyunk elég jók, hogy Isten mégis szeressen, mégis elfogadjon bennünket. Nem tudunk elég jóságot felmutatni. Elég jó cselekedetet felmutatni, ami azt igazolja, hogy mi Isten szeretett gyermekei vagyunk. És jön egy pillanat, akárhogyan is látjuk magunkat, az előbb felsoroltak bármelyikében vagyunk is, jön egy pillanat, amikor őszintén és mélyen szembenézhetünk egy óriási hiánnyal, ahogyan ez Zákeus életében is megvalósul. A kis ember, a kicsiny ember szívében ott van egy óriási tátongó űr, amit megpróbálunk kitölteni. Nézzétek meg, mennyi próbálkozásunk van arra, hogy kitöltsük az űrt az életünkben. Próbáljuk kitölteni az űrt sikerrel, szabadsággal, szabadságvágyjal, a munkával, a munkába temetkezve, a kapcsolatokban, a szexualitásban, az elismertségben, a projektekben, a fontosságérzésben, akár a munkahelyen, akár a családban, akár a gyülekezetben, hogy én meg tudjam mutatni magamat, hogy benne legyek valamiben, hogy betöltsem a szívemben lévő űrt valamivel, hogy látszódjon, hogy én fontos vagyok. Vagy az utazásban, ételek, italok magunkhoz vételében, a harsány jókedvben, most nem a jókedvvel van a baj, hanem azzal, amikor egy űrt próbálunk ezzel betölteni. Nézzétek meg majd nem sokára, pár hét múlva az év utolsó napján, hogy évfélkor milyen hangzavar van, miért? Miért durognak a petárdák, miért vannak a tűzi játékok? Mert azt a hihetetlenül üvöltő űrt, ami mindenki szívében van, próbáljuk elfedni egy még hangosabb dologgal. Ott van mindannyiunk életében ez a kiáltó űr, és próbáljuk ezt betölteni valamivel, valami pótszerrel. De hogyha őszinték vagyunk, és elkezdünk minden réteget lehántani, mint hogy a hagymának a rétegeit elkezdjük leszedni, akkor a végén nem marad semmi. Ha a hagymát megpróbáljuk megnézni, mi van a hagyma közepén, akkor nem fogunk találni semmit, mert minden réteget leszedtünk, és már nem marad semmi belőle. Mert csupa rétegből állt az egész hagyma. Csak a hiány, csak az űr marad végül. De mindez nagyon lehanguló lenne, hogyha csak ennyiről szólna ez a történet, hogy kinek látták az emberek Zákeust, és kinek látta saját magát, kinek látjuk magunkat. Nagyon-nagyon szomorú és lehanguló lenne, akár Zákeus, akár a mi esetünkben, hogyha ennyi lenne az egész. De az örömhír ma este, és ezt szeretném nagyon nagy erővel átadni nektek, az örömhír ma este éppen az, hogy van egy mindent felülíró, egy mindent átformáló, átalakító, fontosabb szempont, mindennél fontosabb szempont, hogy kinek lát minket Jézus. Félretéve azt, amit az emberek látnak az életünkből, egy picit háttérbe szorítva azt, amit én magamról vallok, magamról látok, olyan jó lenne most meglátni azt, hogy hogyan lát engem Jézus Krisztus. És ennél a pontnál engedjétek meg, hogy egy pár szót szóljak Zákeus nevéről, mert ez egy lényeges része a történetnek. Zákeus neve egyrészt a Zakariás névnek egy rövidítettebb változata. A Zakariás neve, tudjátok, volt ilyen proféta is, meg Keresztelő János édesapját is így hívták. Zakariás azt jelenti, hogy Isten megemlékezett rólam, számon tart, emlékezik rám. Másrészt pedig a Zákeus neve az, hogy Zakká, ez a rövidebb verzió. Azt jelenti, hogy tiszta, igaz, ártatlan. Úgy is mondhatnánk kicsit tovább értelmezve, hogy szent. Emlékeztek, hogy úgy kezdtük az a cím a mai alkalmunknak, hogy csaló vagy szent? Azt már nagyon sokszor körbejártuk, hogy Zákeus miért volt csaló. Hiszen a vámszedő létéből, foglalkozásából ez következik. És most azzal szembesülünk, hogy hogy Zákeusnak a neve azt jelenti, hogy tiszta, hogy szent, és olyas valaki, akiről Isten megemlékezik, akit számon tart. A focis nyelvvel élve azt mondhatnánk erről, hogy hát ez mellé ment. Mert hogy Zákeusról mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy szent lenne. Csak azt nem, hogy tiszta és ártatlan lenne. Csak azt nem, hogy érzékelni, hogy Isten megemlékezik róla. Mindent el lehet mondani, csak ez nem jellemzi őt. És mégis Isten tudja, hogy miért így nevezték ezt az embert. Miért Zákeusnak nevezték. Hogy miért válik proféciává az, hogy ő ezt hordozza a nevében. És onnan is tudjuk ezt, hogy ez fontos számára, mert tegnap beszélgettünk erről, hogy megmozdul a szíve, amikor Jézus betoppan a városába. Amikor közel jön hozzá. Elkezd életre kelni a profécia a nevében, Zákeus nevében. A Bibliában fontosak a nevek, és néha vannak nagyon emblematikus névváltozások is, például amikor Abrámból Ábrahám lesz, vagy amikor Jákobból, szintén Csalóból Izrael lesz, vagy amikor Saulból Pál lesz. Vagy például Hóseás könyvében olvassuk ugye a gyermekek nevének a megváltozását, nem népemből és nincs irgalomból, én népem és irgalom, én irgalmazok lesz. És itt pedig azt látjuk, hogy Zákeusnak nem változik meg a neve. Hanem úgy tudnám ezt különösen megfogalmazni, hogy Zákeus utoléri a nevét. Amikor Jézus betoppan az életébe, és Zákeusnak megmozdul a szíve, és közel megy Jézushoz, és befogadja őt, és megváltozik, megtisztul az élete, akkor Zákeus utoléri a nevét. Utoléri azt, hogy őt úgy hívják, hogy szent és ártatlan. És utoléri azt, hogy Isten megemlékezik rólam, és ezt jelenti a nevem. Ez az én igazi, valódi identitásom. Amit a nevében hordozott eddig, az valósággá válik. Akkor, amikor Jézus közel jön hozzá. Beteljesedik rajta Isten eredeti akarata. És ez ránk is igaz. Hogy Istennek van egy eredeti elgondolása ránk nézve. Pál ezt úgy fogalmazza az Efézus 1-ben, hogy azt mondja, ez a terve célja velünk Istennek, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Nem véletlenül vagyunk ebben az univerzumban és azon belül ezen a kicsi bolygón. Nem véletlenül teremtett téged Isten, hanem azzal a céllal, hogy megváltozzon a szíved, hogy az ő népe, az ő tulajdon embere legyél. És hogy magasztald őt, magasztald az ő dicsőségét, az egész szíveddel, az egész lényeddel. És mi pedig most jöhetünk az idei adventbe lépve lassan, az Isten színe elé, a magunk zákeusságával, a magunk vámszedőségével. A tisztátalan gondolatainkkal, szavainkkal, a tisztátalan szívünkkel, a kicsinségünkkel, a szégyenünkkel, a bűneinkkel, a hiányainkkal, a sebeinkkel, és, ahogy Zákeus, az őszinte vágyunkkal a tisztulásra, hogy találkozhassunk Jézussal. Látjátok ezt, hogy mekkora csoda az, hogy mindenki, beleértve magát Zákeust is, egy csalót lát. Mindenki egy csalót lát. Kivéve Jézust. Aki ránéz ugyanennek az embernek, ennek a kicsiny embernek, ennek az elesett embernek az életére, és ő nem csalót lát, hanem egy kiválasztottat. Ő nem egy vámszedőt, egy bűnöst lát, hanem valakit, aki az ő gyermeke lesz. Aki az ő tanítványa lesz. Akinek a szíve megtisztul. Akinek az élete megváltozik. Akinek kinyílik a lelke. Egy olyan embert lát Jézus, amikor Zákeusra néz, aki eddig elvett, és aki mostantól kezdve adni fog. Aki eddig megfosztotta az embereket a vagyonuktól, és most pedig visszaadja nekik, és szolgálni fog feléjük, és hirdetni fogja ezáltal az Isten dicsőségét. Jézus egy olyan embert lát, akit utálat övezett, és most pedig áldás lesz sokak számára. És az Isten szeretetét fogja feléjük vinni. Egy olyan embert lát Jézus Zákeusban, akinek a házát a legtöbb ember messziről elkerülte. Akinek az élete nem volt jó illatú, akit mindenki messziről elkerült. És Jézus pedig közel jön hozzá, és azt látja benne, akinél meg lehet szállni. Akinél otthonra lehet lelni. Akinek a szívébe lehet költözni. Akivel együtt lehet enni egy asztalhoz ülve. Hogyha most küzdesz ezzel a kérdéssel ezen az estén, akár keresőként, akár már hívő keresztényként, hogy kinek látnak, mondanak téged az emberek a környezetedben, gondolja a családtagjaidra, azokra, akik közel állnak hozzád, azokra a családtagjaidra, akikkel most nagyon nehéz valamiért, nehezen érted meg velük a szót, gondolja a munkatársaidra, a szomszédaidra, és gondolja arra, hogy mit mondanak rólad, milyennek látnak téged, milyen rosszaságokat gondolnak és mondanak rólad, vagy gondolj arra, hogy te magad milyennek látod magad, hogyha ezzel küzdesz, hogy te ki is vagy valójában, akkor neked szól ez a történet. Ez a történet nem azoknak szól, ezt szoktam otthon is a gyülekezetben mondani, hogyha valaki ma úgy van itt közöttünk, hogy tökéletes, hogy bűntelen, hogy soha nem követett el semmit, hogy soha nem volt semmilyen hiba és mélység az életében, az most ne figyeljen tovább. De aki bűnös, aki vétkezett, aki elrontott már valami, de kegyetlenül, aki néha nem tud a tükörbe nézni, keresztény emberként sem, az figyeljen, mert annak szól ez a bátorítás. Hogyha ezzel küzdesz, akkor fogadd el, és hidd el, és lásd meg, hogy Jézus kinek lát téged. Hogy ahogy a Zákeusra ránézett, a vámszedőre, a bűnös emberre, a csalóra, és azt mondta, hogy te az én szentem vagy, te az én kiválasztottam vagy, te az én gyermekem vagy, az én népem tagja vagy, ugyanígy néz rád is. Hidd el, fogadd el, öleld most magadhoz ennek az igazságát, hogy Jézus így tekint rád, így akar rád tekinteni. Mert ez határozza meg igazán az identitásodat. Igen, bűnös emberek vagyunk. Igen, Zákeusnak a múltja nem válik semmissé. Igen, sok galátságot elkövetett. És majd fogjuk látni, hogy hogyan próbálja ezt helyrehozni Isten segítségével. Bűnös ember vagyok. De az identitásomat mégis azt határozza meg, hogy az Isten kiválasztottja vagyok. Hogy az Isten szentje lehetek. Számára elkülönített és kiválasztott ember. Jézus által megszólított. Jézus által éltetett és megtisztított szívű ember. Tegnap is említettem az Isten tisztelet elején egy hittanos élményemet, és most egy hasonlóval zárom. Kicsit sajnálom is, hogy a mostani tanévtől már nem tartok hittant, mert kimeríthetetlen tárháza a történeteknek a hittanóra, meg az iskolai közösség. Volt egy hittanosan pár éve Soma, aki egy nagyon különleges kisgyerek volt. 7-8 évesen elsős korában ismertem meg. És vért izzadtunk. Nem csak én, gondolom, a többi tanár is vele. Úgy jött be még a hittanórára, hogy nem bejött, hanem beviharzott, mint a szélvihar. Általában nem a helyén ült, hanem valószínűleg vagy a padon ült, vagy a padon állt, inkább az volt a jellemző. És leginkább nem arra figyelt, amit én próbáltam neki mondani, hanem kinézett az ablakon, és mindenféle vállalhatatlan dolgot kiabált ki az ablakon, meg a lent lévő gyerekeknek, akik ott sétáltak éppen az udvaron. Tehát botrány volt néha a hittanórának bizonyos jelenetei. És próbáltam kulcsot találni hozzá, és próbáltam beszélgetni vele, hogy miért viselkedik így, miért van ez benne, és miért vonja mindig magára a figyelmet. És egy alkalommal, amikor arról beszélgettünk, hogy kivel mi történt a hétvégén, mondta, hogy anyával ezt csináltam, anyával azt csináltam, és akkor kérdeztem, hogy és apa? És azt mondta, hogy ja, apukám meghalt. És annyira mellbevágott ez, ahogyan ezt ilyen hihetetlen hányaveti módon, és olyan csak olyan mellesleg megjelmítette, hogy ja, apukám meghalt. Egy 7 éves gyerek. És amikor elkezdtünk beszélgetni, és egy picit közelebb engedett magához, akkor olyan jó volt meglátni ezt, hogy ő sokkal több annál, mint amit az emberek róla gondolnak. Egyszer belepillantottam az üzenőjébe, és már nem volt benne hely. Körülbelül fél év alatt betelt, mert minden tanár beírogatott a szülőknek, az anyukának, hogy a Soma ezt csinálta, azt csinálta, amazt csinálta. Hogy erre tele volt bűnökkel, egy bűnlajstrom volt az üzenője. Többi gyereknek volt piros pontja, dicsérete, stb. Somának nem volt. És ő így is nézett magára. Én ez vagyok. Engem mindig sarokba állítanak, engem mindig leszidnak, nekem mindig beírás jár. Én ez vagyok. A kis Zákeus, a kis Soma, akinek ez az identitás, hogy így látnak engem az emberek, és ő is így látta saját magát. Ő jutott eszembe, amikor olvastam most Zákeus történetét, hogy olyan jó, amikor odalép hozzánk a Zákeusságunkban, a kis soma létünkben az Úristen Jézus Krisztus, és átformálja a szívünket. Hogy ne csak azt higgyük el, amit a világ mond, hogy ne csak azt higgyük el, amit a gonosz duruzsol a fülünkbe állandóan, a kísértő, a vádló, hogy elhitesse, hogy méltatlanok vagyunk az Isten szeretetére, hanem az legyen az alapja az életünknek, amit Jézus Krisztus mond rólunk, ahogyan ő lát bennünket. Gyertek most, vigyük az Úr elé gondolatainkat, imáinkat. Uram, szeretnék hálát adni mindazokért a testvérekért, akik most itt vannak a templomban. Szeretném megköszönni őket, a szívüket, az életüket, a történetüket. És köszönöm, Jézus, hogy te most ide ülsz mellénk a padba, ahol éppen ülünk lelkileg. Átölelsz bennünket, és biztosítasz afelől minket, hogy értesz bennünket, hogy tudod, hogy mi zajlik most bennünk, mivel küzdünk, minek örülünk, mi azonban elakadtunk, mi azonban segítségre, bátorításra van szükségünk. Mellénk ülsz, és biztatsz bennünket, és megmutatod, hogy a te szeretett gyermekeid vagyunk. Hogy ez határozza meg a létünket ebben a hatalmas univerzumban, hogy hozzád tartozunk. Hogy a te megváltottjaid vagyunk, vagy ha még nem hoztunk ebben döntést, vagy nem engedtük, hogy te megérints bennünket, akkor lehetőségünk van erre, hogy a te szeretett gyermekeidként éljünk. Úrunk, kérlek mindazokért, akik most itt vannak, hogy te ragadd meg most a szívünket, formálj bennünket, és engedd, hogy az előttünk lévő advent is hadd legyen annak az alkalma, annak az időszaka, annak a lehetősége, hogy közelebb jussunk hozzád, hogy megszilárduljunk ebben az identitásunkban, hogy az legyen fontos számunkra, hogy te kinek látsz bennünket. És Úrunk, tedd fontossá számunkra ennek azt a részét is, hogy ezért így olvassuk az igét, hogy így keressük a te akaratodat, hogy az érdekeljen bennünket, hogy te ki vagy, hogyan jelented ki magad, és mit mondasz rólunk. Milyennek mutatsz meg bennünket, adj bátorságot a tükörbenézéshez, a szembenézéshez, adj alázatot a bűnbánat gyakorláshoz, és adj felszabadult szívet a te ajándékaid elfogadásához. Kérlek, hogy kísérj el mindannyiunkat a holnapi napra is, adj erőt a munkához, a feladatainkhoz, a családi teendőinkhez, és add, Urunk, hogy megsejtve, megérezve, megtudva, tapasztalva a te szeretetedet, tudjuk tovább élni az életünket. Ámen. Mondjuk közösen, ami Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.